Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám van előttem, és egy nagyon komoly írás, rengeteg nehéz kiejtéssel, de majd segít nekem Telbisz Tamás geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docense. Hát a berg az rendben van, a bjerg az már ugye kevésbé, de indulunk innen, ugye nem berg, hanem bjerg, Dánia nevezetes hegyei.
Itt tulajdonképpen egy ilyen szójátékkal indultam, hiszen a berg szó az mindenkinek ismerős, aki német nyelvtöleten mozog és hegyekkel találkozik időnként, és most, hogy átmentünk tavaly nyáron Dániába, akkor itt pedig bjergekkel találkoztunk, ami nyilvánvalóan ugyanaz a szó etimológiailag, hiszen ez is a germán nyelvek közé tartozik, de egy picit más, ez ugye érdekesen hangzik, másrészt pedig különösen érdekes ez, ha tudjuk, hogy Dánia egy meglehetősen lapos ország, legmagasabb pontja 171 méterre van csak a tengerszint felett. Vannak-e itt egyáltalán bjergek? Szóval, hogy ez így más jelente ott egy kicsit, mint mondjuk Németországban, ez volt az alapkérdés.
Ez fel lehetett volna adni egy fejtörőbe, ez egy ilyen közép nehéz kérdésnek, hogy Dánia legmagasabb hegye hány méter, és beleszámoljuk-e a másfél méteres bronzkori sírt a tetején, de ez majd a beszélgetés végén. De akkor honnan induljunk? Egy kicsit az országról, ugye?
Igen, igen. Hát ugye én is ezt tudtam, tanultam, meg földrajzosként ugye talán kicsit bővebben, mint az átlag ember, de őszintén szólva így domborzatilag nem annyira vonzott engem korábban Dánia, de most, hogy még oda mentünk, hát rájöttem, hogy azért itt van domborzat. Tehát, hogy nem olyan asztalat simaságú, nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk nálunk az Alföldnek a nagy részét, hanem hogy itt azért vannak kisebb-nagyobb dombok az országban, és ami érdekes, hogy az országnak vannak például magas partjai, amit ugye mondjuk olyan helyen számítunk rá inkább, ahol jelentősebb a domborzat, de itt is vannak magas partok.
Ezek hogy alakultak ki, és mikor? Az utolsó jégkorszak, ugye azt írod, visszamegyünk majd gondolom, de az volt 16-20 ezer évvel ezelőtt?
Igen, tehát ezt a domborzatot ugye alapvetően a jégkorszak alakította ki, a jégtakaró alakította ki, tehát eleve a jég hozott ide különböző üledékeket, itt ott lehet találni olyan idézelve kemény sziklákat, vagy köveket, vándorköveket, amiket Norvégia irányából, vagy Svédország irányából elfelé mozgó jégtakarót elrakott, ezek kisebb kövek, de az az anyag is, amit úgy ilyen, mondjuk ilyen finom szemcsés anyag, ilyen homok, vagy akár még finomabb, ezeket is úgy meg tolta időnként a jégtakaró, és ebből komoly dombokat faragott. Egyrészt tehát a jég a munkás. Másrészt pont az ilyen magas partoknál, mint mondjuk a nyugati partvidékre jellemzők Dániának, ott pedig a szél az, ami nagyon fontos ebben. Tehát egyrészt a jég is hozott létre dombokat, másrészt pedig a szél is nagyon klassz homokdűnés terepeket alakított ki ezen az oldalon.
Hát ugye írod is, és ki is lehet találni ezekből az elhangzottakból, ez egy nagyon dinamikusan változó terület táj. Sokkal dinamikusabban, mint mondjuk a mai Magyarország területe.
Igen, igen, tehát nekem is ez egy izgalmas dolog itt, hogy itt ember lépték alatt is elég sokat tud alakulni a táj. Tehát mondjuk évente néhány 10 centimétert, vagy akár métert is hátrálnak a partok, mondjuk ahol nincsenek szabályozva, és akkor ezt, ha megnézzük, az mondjuk a nagypapától máig, ugye mondjuk 60-70 év alatt, ezek akkor azt jelenti, hogy 60-70 méterre odébb van a partvonal. Tehát ha a partra itt építünk valamilyen házat, világító tornyot, akkor az közelebb kerül ennyi idő alatt a tengerhez, és idővel bele is szakadhat, vagy bele is omolhat.
Ezért kell aztán kerekekre rakni, ugye?
Hát itt több megoldás is van egyébként, pont ez az érdekes, hogy itt nem mindegy, hogy ugyanazt alkalmazták. Hát az egyik nagyon látványos helyszín, az Rubjerg, az közel van a Dán-félszigeti legszaki csücskéhez. Ott tényleg kerekekre rakták, illetve sínekre rakták, úgy egyből az egész világító tornyot szépen fölemelték, vártak egy sírre, és akkor egy 70 méterre odébb tolták. Ezzel egy időre elodázták a problémát, mert a tenger ugyanúgy fogott erodálni, tehát ugyanúgy majd utoléri a tengerpart a tornyot, és akkor eldöntik megint, hogy sínnek rakják, azért ez nyilvánnak nagy költsége van, és odébb viszik, vagy engedik akkor összedőlni a tornyot. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik viszont az, hogy kicsit délebbre, a Bovgyerg környékén, ugye ezek a üdékben benne van a gyerg egyébként, a Bovier környékén, ott viszont azt csinálták, hogy ott megpróbálták megállítani ezt a partpusztulást, de az érdekes, hogy sarkantyúkat raktak a tengerbe. Aki a Dunán szokott evezni, igen, például igen, nálunk, igen. Az találkozik sarkantyúkkal. Ugye a sarkantyúnak az a célja, hogy védje a partot. De ugye folyóvízben ugye el tudjuk képzelni, hogy hát föntől lefelé hogyan mozog a víz, és az áramlás kicsit odébb tolja. De mit ír a sarkantyú a tengerpartra? Ez egy ilyen nagy kérdés volt bennem. Tehát a sarkantyúkat ott is merőlegesen rakják a partra. De az a lényeg, hogy amit kifutnak az erős hullámok, ugye a szél által hajtott hullámok a partra, ezt a viszonylag lazább anyagot erodálják, becsúszik, de a sarkantyú abban akadályozza meg a tengert, hogy ezt jobbra-balra elszállítsa. Tehát ugyanott marad ez a homok, tehát tulajdonképpen azt, akkor egy kicsit ki is hajtja, meg visszaesik bele, tehát hogy helyben mozog jobban ez az anyag, és azért így az eróziót elassítja.
Mit volt neked ott a legizgalmasabb? Mert nyilván ez egy hosszabb időszak volt, ez nem néhány nap volt, mert annyira részletes a cikked, és annyi mindent felölel, hogy itt a három újú csüllőktől kezdve a borjadzás. Az borjadzás, ugye jól mondom?
Igen, hát igen, azt jól mondtad, a borjadzás, ugye azt csak így megidéztem, hogy úgy mondjam, ugye a borjadzás azt jelenti, amikor a jégtakaró végén beleszakad a jéghegyek a tengerbe, így leválnak róla, beleesnek, és akkor ugye jéghegyként akkor elúszkálnak valamerre, amerre viszik az adatok. Hát ilyet a mai Dániában nem lehet látni, de azt tudni kell, hogy körülbelül 20 ezer ezelőtt Dániának nagyjából a közepén, körülbelül északi irányba húzódott egy vonal, ami aztán tenger felé kikanyarodott nyugat felé, és ott volt vége a jégtakarónak. És hát földrajzosként ugye ezt akkor itt tanuljuk, hogy ezt hogyan kell elképzelni, és akkor ez itt szárazföld volt, de azért találkozott ez kicsit odébb a tengerrel is, és hát akkor ott ilyen nagy borjadások voltak, vagy lehettek, amit nyilván ma mondjuk Grönlandon látunk, vagy Antarktisznál láthatunk, vagy Dél-Amerikában néhol. Úgyhogy értelemben ez csak egy ilyen fantázia volt. Viszont a dán építészekben is ez benne van, mert hogy a dán építészek készítettek egy ilyen nagyon érdekes város, vagy hát nem város, igazából csak egy ilyen kis pici része a kikötőben, Aarhus kikötőjében. Tehát itt most ugye a termőből átteveztünk a kulturális látnivalók felé, de hogy hát jéghegynek nevezett házakat alakítottak ki, Isbjerg ez a neve, és engem nagyon megfogott, erre egy fotót láttam csak először, és mondtam, hogy hú, ezt muszáj megnézni.
Ez tényleg fantasztikus.
És tényleg ilyen jéghegyformájú házak vannak.
Formájában is, színeiben is, igen. Szóval ott tartottuk, igen, hogy neked mi volt a legvonzóbb? Akár földrajzosként, akár nem földrajzosként.
Hú, hát ezt így nagyon nehéz így mindent összeszedni, mert pici ország, meg mondjuk így azért alacsony ország is, de nagyon sok minden tetszett. Hát én alapvetően biciklis ember vagyok, úgyhogy nyilván szerettem azt, hogy ott nagyon sokan bicikliznek. Ami meglepő volt számomra, azok ezek a magas partok, hogy tényleg ilyen magas partok vannak Dániának a nyugati oldalán, de a keleti oldalán is van egy ilyen magas part, ami krétaméből áll, és hát nagyon szép fehér sziklák vannak. Úgyhogy hát én talán ezeket a magas partokat emelném ki, meg azt, hogy ilyen nagyon szép homokdűnés területek vannak ott az északi rész közelében.
Olvastam a cikket.
Ha már legszebbet kell mondani.
Megnéztem a képeket, az egy fantasztikus, ezt nem tudom persze kiejteni, mindegy, az ország majdnem egyik legmagasabb pontja, hatalmas kilátó emlékművel, és így zarándokolnak föl ilyen botokkal a turisták vagy a túrázók. Az a film jutott eszembe, hogy az angol, aki dombra ment föl, tudod, a Hugh Grant-tel, azt hiszem.
Igen. Na,
hát ezt meg nem mondtam volna, és akkor ezt meséld el itt, hogyan versenyeznek itt a 100-200 méter közötti biergek, hogy melyik a legmagasabb, és most akkor mi a hivatalos rangsor?
Igen, nekünk is teljes egyébként ez volt az érzésünk, ahogy mondtad azt a filmet, hogy itt akkor számítanak ilyen, nem csak méterek, hanem centiméterek számítanak. Hát ugye korábban Üdingskopfhol nevezeti hegyisztak a legmagasabbnak, ami hát most pontos leszek, 177,77 cm. Viszont kiderült, vagy hát ezt tudták, hogy ennek a tetején van egy ilyen bronzkori sírhalom, ami nem egy magas dolog, de mondjuk egy ilyen 1,5 méter magas. És akkor kitalálták, hogy hát ez ember alkotta építmény, úgyhogy ez nem számíthat bele a hegy magasságába, és ha levesszük ezt a 1,5 métert, akkor viszont a kicsit odébb lévő Möllehojt nevezetű hegy, ami 171,86 cm, tehát a másiknál bronzkori sír nélkül 9 cm-rel magasabb. Úgyhogy ez lett a legmagasabb hegy az országnak, és ezt a 2005 óta. Tehát aki mondjuk hozzám hasonlóan mondjuk Dániában régebben tanulta a földrajzot, az zavarban lehet, hogy akkor most melyik az ország legmagasabb pontja, mert ő más tanult. Tehát nálunk ember emlékezett óta, kékeztető tanul mindenki, és nagyon meg lennék lepve, hogyha itt kiderülne, hogy nem az a legmagasabb csúcs az országban, de a dánoknál ez így lejátszódott.
Hát jó, hát igen, a sírral vagy sír nélkül, és ugye itt nem tudnak rátenni, mert a sírt nyilván nem szabad megbolygatni, és hát emiatt aztán nem tudnak ráépíteni, úgyhogy ez a film élmény itt nem tud valóra válni.
Azt mondom, hogy itt ilyen szuperbecsületesek, mondjuk így, mert hogy hát ott van már az a sír, tehát nem kéne rátenni, meg azt elfogadni, de hogy azt nem számítják. Igen, 10 centi dönt, hát az egy kis kül, amit az ember tényleg oda tenne, és már nagyobb lenne. De ahova pedig ugye a fényképet említetted korábban, ugye, hogy oda mennek a turisták, ott tényleg egy ilyen szép, impozáns nagy emlékmű van. Ha rákeresünk Dánia legmagasabb pontjára, akkor is sokszor ezt a képet dobja ki nekünk egyébként. Mi is oda mentünk, azt hittük, hogy ez a legmagasabb, de aztán utána olvastunk, megnéztünk, és kiderült, hogy onnan még 500 métert kell menni, hogy hogy ténylegesen a legmagasabb pontra eljussunk.
Tamás, egy picit beszéljünk még a turizmusról, mert most egy csomó mindent érintettünk, de főleg én, ahogy itt a képeket nézem meg, amiben belekérdeztem. Mindezt a turistáknak hogyan kínálják? Hogy védik nyilván nagyon? Ott van az a fotó, ahol pihentek ezen a kialakított menedékkunyhóban, de a vadkemping az ugye nem szabad. Szóval erre a természeti csodára, ami az övék, kis helyen, és nagyon sokféle, és nagyon változó, amiről beszéltél. Ezt hogyan védik? Volt-e valami, ami neked nagyon szimpatikus volt?
Igen, itt ugye éppen amire fézolt pihenünk rajta, ezek direkt ilyen, hát mi dobozoknak nevezzük, ilyen menedékkunyhónak hívják ezeket a dánok. Én ezt szerintem ez nagyobb rész inkább a belföldi turistáknak van kialakítva, akik ott járnak az országban, és ugye mi is, ahogy kirándulgatunk, ők is így kirándulgatnak. És ugye a szomszéd nagy skandináv országokban ott bárhol lehet vadkempingezni, tehát háztól 150 méteren túl, bárhol azokban az országban. Dánia viszont sűrű lakott, sűrű művelt a terete, és akkor ezt ők nem engedik. Viszont kialakítottak nagyon sok ilyen menedékhelyet. Ez ennek egy része kocsival is megközelíthető, másik része csak gyalogosan, ilyen kis erdőkön, lápokon keresztül, tavak mellett, és akkor oda megy az ember, és ez egy ilyen, hát egy olyan féle első kunyha, aminek nálunk is vannak az erdőben, csak ez direkt úgy van kilapítva, hogy ilyen szép, rendes, lapos része van, és akkor az ember oda föl tud dobni 4-5 hálózsákot, matraccal, és akkor ott lehet aonni, teteje van, kis asztal, van előtte tűzrakóhely, szóval ezek egyébként teljesen ingyenes helyek, és hát ez volt tényleg, hozzátenném, hogy az egyik legkasszabb dolog, ami nekem nagyon megtetszett Dániában. Van, ahol 2-3 ilyen bódé van egymás mellett, lehet ott találkozni másokkal, mi is volt, hogy találkoztunk dánokkal, nagyon barátságosak, kedvesek, olyan is volt, hogy foglaltak, mondták, hogy nem baj, menjünk odébb 5 kilométerre, és akkor ott lesz egy másik. Szóval ezek ilyen kis idilli helyek ebben az egyébként ember által sűrűn belakott Dániában.
Igen, és ott, hogy írod, ezt persze egy ilyen pihenőhely mellett, vagy egy ilyen kunyhó mellett, ott van a toalett, ott van a vízvételi lehetőség, tűzrakóhely. Úgy kínálják,
igen.
Tehát, hogy az mindenki számára elfogadható legyen, és ne legyen később ebből probléma. Sok turista volt, amikor ti voltatok? Ez milyen évszak volt? Ezt a képekben nem tudom eldönteni.
Nyár volt egyébként, de a tavaly nyár, amikor ilyen elég zord idők is voltak egyébként, úgyhogy föl voltunk költözve, mindig a pulóveret a minimum volt, de kabát is többnyire kellett, de egyébként ez a nyár kellős közepe volt. De ilyen jó leső, frissítő dolog volt. Én mindenkinek ezt reklámozom mostanában, hogy egy globális felmelegedés van, akkor nyáron nem Olaszországba kell menni, hanem éjszakra, mert ott kellemesebb az idő. Szóval egyébként Dániában van sok turista, nyilván azért nagyobb részt a kulturális látnivalókhoz, városokhoz igyekeznek, de ezek a természeti látnivalók is szerintem nagyon alkalmasak arra, hogy színesítsék ezeket a dolgokat. Nagy élmény, egyik szigetről a másikra átkelni, nagy hidak vannak, meg alagutak, szóval ezek is hópokra dolgok.
Jó, és hát a hegyek akkor meghódíthatók. Tulajdonképpen Dánia 3 vagy 5 legmagasabb hegyét könnyen bevállalja az ember, hogy meghódítja, ugye? Ezeket a
így van, tehát ezek nem mint hegymászó teljesítmény érdekesek, hanem az, hogy a pici országban ének vannak, de szépek és látványosak egyébként.
És hát büszkék rá, az a lényeg. Nagyon igen. Szépen köszönöm, akkor a dán bjergeket végigbeszéltük Terbisz Tamással, aki geográfus, az ETA természetföldrajzi tanszékének docense, és a legfrissebb Földgömb magazint lapoztuk föl. Érdemes elolvasni a cikket és végignézni a képeket, mert gyönyörűek. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, az idegenvezetést.
Köszönöm és a beszélgetést, minden jót.